Értik. Honnan jöttetek? Retvéd megvont a vállát. Latin Amerika bármelyik országából. Felkéreckedtetek egy halászhajóra. Csak azt tudnám miért. Eddig soha nem fordult még elő, hogy egy kőkorszaki törzs emberei Barbadosra látogattak volna. Jézusom, ezek a pasasok még csak nem is büntethetők. Értetek angolul, fiaim? A két kicsi szeme meg sem rebbent. Csak néztek maguk elé, sajnálatra méltok közönnyel. Megkértem mindenkit, hogy vonuljanak egy kicsit a seprük közé. Retvéd legyintett, de nem volt ellenvetése. Üljetek le, mondtam a két kis pasasnak, akik közül az egyik egészen fiatalnak látszott, a másik viszont jóval idősebbnek. Talán apát és fiát tisztelhettem bennük. Mivel meg sem moccantak, lecsüccsentem egy karton dobozzal, mutattam, hogy kövessék a példámat. Olyan óvatosan ereszkedtek a fenekükre, mint ha attól tartottak volna, hogy rajszeget dugok alájuk. Minden különösebb kérdezősködés nélkül rátértem a lényegre. Természetesen angolul, és természetesen úgy, hogy a többiek ne hallják. Ismeritek Manuelát és Oswaldot? Persze, hogy nem ismeritek, hiszen ők Brazíliából jöttek Amerikába, ahol én lakom. Tudjátok, hol van Amerika? Nem is olyan messze innen. Repülőgéppel alig 3 óra. Nos, Manuela és Oswaldo azért jöttek Amerikába, mert abban a faluban, ahol éltek, egyszer csak felbukkant néhány ember, és mindenféle kérdéseket tett fel nekik. Fehérbőrűek voltak, furcsa szerszámok voltak náluk, olyan is, amely gúzsba köti a hangodat. Ha énekelsz, a hangod fogságba esik, nem tud kiszabadulni a dobozból. Ahányszor csak a fehér emberek akarják, annyiszor csendül fel a dalod. Ez persze nem olyan nagy baj, a varázsló később elmondja ezt a Manuelának és Oswaldónak, hogy egy hangot el lehet lopni, nem számít, mert ha elfogy, új keletkezik helyette. A két kis pasas, mint a érdeklőbe hallgatta volna szövegemet, vagy mégsem. Csak hogy a fehér embereknek más furcsa kívánságuk is volt. Azt kérték, hogy álljanak a kunyhójuk elé, és ők lemásolják őket egy papírra. Meg is tették, a máslás sajnos nem úgy történt, ahogy az ügyeskező varázsló felrajzolja az állatok és emberek képét a sziklafalakra, hanem a lelküket csalták rá a papírra. Ugyanúgy vigyorogtak rajta, ugyanúgy vakargatták a fejüket, mint az életben. Nem lehetett más, ami rajta volt, mint a testükhöz hajszára hasonlító lelkük. A két kis ember őszinte örömmel bólogatott, azt akarták jelezni vele, hogy igen, náluk is éppen így történt a dolog. A lelkük, testük pontos mása, odaragadt ahhoz az elvarázsolt papírhoz. Én már biztos voltam benne, hogy nem feleslegesen koptatom a számot. A két kicsi érti minden szavam. A fehérek megmutatták a képeket az erdei embereknek. Ők csak nézegették őket, a varázsló azonban nagyon megijedt. Hogy ne ijedt volna meg, amikor tudta, hogy a papírra ragadt lelkek nem menekülhetnek, és attól a pillanattól kezdve, hogy rávarázsolták őket, az erdei embereknek már nincs lelkük. Csupa lélektelen lény lakik a faluban. A kis emberek szomorúan tovább bologattak, mint a maguk előtt látták volna a falut, valamennyi barátjukat, akiknek az átkozott fehérek ellopták a lelkét. A fehérek ezután hazamentek, és magukkal vitték az erdei emberek hangját és lelkét. Az erdei emberek lassan megnyugodtak, hiszen a varázsló érdelmén kívül más nem történt, ami aztán egyszer csak csapások kezdték sújtani őket. Hozét megtámadta a jaguár, és súlyosan megsebesítette. Martino a saját maga ásta hegyes karókkal kivert vermébe esett. Csuha anyót pedig megcsípte egy mérges pók. Mindenki nagyon félt, mert ilyen sok szerencsétlenség még soha nem érte őket. A varázsló persze ismert a bajok okát. Mindezt a fehérek idézték elő azzal, hogy papírra ragasztották az erdei emberek lelkét. Az erdei emberek akkor úgy döntöttek, hogy elküldik Manuelát és Oswaldot a fehérek közé. Szereztek nekik olyan ruhát, amilyenben a fehérek járnak, levágták a hajukat, ők meg nadrágjuk szárába rejtették a fúvó csövüket, és elmentek a fehérek egyik városába. Ott találkoztak velem. Hallgattam egy kicsit, hagytam, hadd emészszék a dolgot. Úgy tettem, mintha nem is figyelnék rájuk, szemem sarkából azon jól láttam, hogy egyikük a másik oldalában nyomja mutatóujját. Sóhajtottam és folytattam a sosem volt történetet. Oswaldót és Manuelát jó emberek vezették hozzám, azért éppen hozzám, mert értek az ellopott lelkek visszaszerzéséhez, ahol felnőttem messze innen, egy öreg asszony megtanított rá, hogy lehet visszaszerezni az elrabolt lelket. Oswaldó és Manuela falubelieinek a lelkét is visszaszereztem. Azóta úgy hívnak, Mr. Landvai, a nagy lélek visszaszerző. Kidüllesztettem a mellem, egykét néztem a levegőbe. Igyekeztem olyan képet vágni, mint aki semmi mással nem foglalkozik, csupán elveszett lelkek visszaszerzésével. Manuela és Oswaldo elégedetten mentek haza. Ütöttem tovább a vasat. Tarisznyájúra dugták a papírokat, amelyekhez a lelkük ragadt, hazavitték őket a falujukba. Ott aztán a varázsló megszabadította a lelkeket a papíroktól. Egyszerűen levakarta róluk őket. Majd a papírokat tűzbe vetette, nehogy véletlenül hozzáragadjon egy-egy vigyázatlan lélek. Hát így történt. Ezt tettem én, Mr. Landvai, a nagy lélek visszaszerző. A két kis emberke megbabonázva nézett rám, mozgott a szájuk, ahogy utána mormolták a szavaimat. Mr. Landvai, a nagy lélek visszaszerző. Akkor az egyik megszólalt, olyan furcsa hangon, hogy meghökkentem tőle. A hang egy nyafogó gyerek hangja volt, vékony és affektáló. Úgy énekelt az angolt, hogy csak a harmadik mondata után jöttem rá, milyen nyelven beszél. Mi is azért jöttünk, Veracruzból, visszaszerezzük a lelkünket. Ez az idősebbik mondta, fiatalabb rábólintott. Veracruzban éltek? Kérdeztem. Veracruz mellett, az erdőben, mondta a férfi. Meg szabad mondanod a neved? Kérdeztem. Olvastam valahol, hogy néhány erdei törzsnél a névtabu miatt senkinek sem szabad elárulniuk a nevüket. Az én kis fickom azonban nem tartozhatott közéjük, mert bólintott. Engem Ipának hívnak. Engem Tao-Tao-nak, mondta fiatalabbik. Megtörölgettem a homlokomat. Úgy éreztem magam, mintha egyes egyedül, én nyertem volna meg a sztálingrádi csatát. Én meg Johnny vagyok, mutatkoztam be.
Az imént azt mondtad, te vagy Mr. Landvai, a nagy, nagy lélek visszaszerző.
Húztál csalódottan a száját, Ipa. Az egy másik nevem, magyaráztam. Az a varázs nevem, egyébként Johnny vagyok. Ipa Tao-Tao-ra pislantott, majd felén fordult.
Kapsz 10 jaguár bundát, földi gyökere, 10 fúvócsövet, hangyász tüskét, ebből csak 2, mert nekünk is kevés van, gyümölcsöt 5 kosárral megkapott barát.
Ki az a bara?
A betegség megölt a férjét, Diga pedig nem akart elvinni a kunyhójába. Azt mondták, barának sok gyereke van, nem férne el tőlük, pedig nincs is sok, csak ennyi.
Gyorsan megmutatta, aztán leresztett a kezét. Nem tudtam megszámolni, de úgy 10 körül járhatott a gyerekek száma.
Bara is a tiéd, gyerekek is.
Mit tehetek értetek? Kérdeztem segítőkészen. Szerezd vissza a lelkünket. Nehéz szavazat csóhajtottam, nagyon nehéz.
10 kosár gyümölcsöt kapsz.
Emelték a tétet.
És 20 fúvócsövet. Bara mellett megkapod még.
Rémülten felemeltem a kezem. Igyekeztem megakadályozni, hogy még egy 10 gyerekes családanyát varjanak a nyakamba. Jól van, ennyi elég.
Vállalod?
Kérdezték. Vállalom, mondtam ünnepélyesen. Ebben a pillanatban történt valami, ami olyan rémülettel töltött el, hogy módszerni sem tudtam tőle. Hiáltani még kevésbé. A fiatalabb, Tao-Tao, hozzám ugrott, elkapta mutatóujjam, és húzni kezdte maga felé. A másik kést rántott elő kopott rongyos ruhája alól, és a helyét az ujjam begyébe szúrta. Ordítottam egy nagyot, megpróbáltam ellökni magamtól, mint hiába. Amikor kibudjant az első vércsepp az ujjamból, a kicsi fölé hajolt és lenyalta. Ezután a másik következett. Ő is bekapta az ujjam, mint a nyalókát. A sarokban mozgást támadt, láttam, hogy mókus rájuk akar rontani, de retvét elkapta, és a fülébe suttogott valamit. Ezután engem is megnyugtatott. Sápat voltam, az igaz, de már nem akartam kirángatni a zsebemből a 38-as Smith & Wesson-t, amikor Ipa megforgatta a kést a feje felett. Morgott valamit, majd óvatosan az ujja begyébe szúrta hegyét. Leújtam a szemem, mire kinyitottam, már másiknak is véres volt az ujja vége.
Mosolyogni, mosolyogni, biztattam magam, amikor a két enyhén koszos, fekete gyászkeretbe szorított köröm megjelent az orrom előtt,
alatt a két kis vércseppel, mosolyogva kaptam az ujjukat, nyaltam le a vért a hegyükről. Amikor befejeztem a műveletet, nem volt elégedettebb ember hármunknál. Örök életre szóló vérszerződést kötöttünk. 13. Csak később tudtam meg, hogy félreértettem a dolgot.